the grass so green, the rank and file and the navy blue, the deep and strong, straight and true.
Vannak, akik szerint lerágott csont, de vannak, akik úgy gondolják, kutya kötelességük beszélni róla. Mi a helyzet ma az állatvédelem területén? Foggal és örömmel, a Civil Rádió állatbarát műsora. Várja Önöket a műsorvezető, Tímár Andrea. Jó napot kívánok! Ez tehát a Foggal és örömmel itt a Civil Rádióban, az Rádió állatbarát műsora. Élőben fogunk ma beszélgetni, két vendégem is lesz, Sterk Laura és Tóth Katalinka. Laura kutya fizioterapeuta, Katalinka pedig a SCIDOG Kutya Egyetem vezetője, alapítója. Ők lesznek a mai műsorban tehát a vendégek, és a kutyák jólétéről, illetve a kutya-gazda kapcsolatról fogunk beszélgetni, arról, hogy hogyan élhetünk mi is még jobban a kutyáinkkal. Hallgassunk egy zenét, és utána kezdjük a beszélgetést.
Egy virágot rég, kék szirma akár az éj, képzelni szebbet nem is lehetne, festője volt az ég. Egy búza mezőben nyílt, ahol egy tündérlány él, aranyhajában még ragyog a hajnal, mikor a nap felkél. Áll a mezőben a lányka, kezében ott az éjkék virág, talpa alatt is virágok nyílnak, s nevet az égbolt is már. Friss szellő lágyan haját burzolja, hullámzó tenger a búzak alá. A virágmezőben a lány, kezében éjkék virág, szívének melege csodát teremtett, s a virág kék lepkévé vált. Áll a mezőben a lány, kezében a lepke vár, két szeme sugarát a mezőre ontja, s már ezernyi pillangó száll. Áll a mezőben a lányka, kezében ott az éjkék virág, talpa alatt is virágok nyílnak, s nevet az égbolt is már. Friss szellő lágyan haját borzolja, hullámzó tenger a búzak alá. Láttam a lányka szemét, szívének melege csodát teremtett, s a virág új életre kélt.
szűhet a képzelet, kívánság tornyát, ha megleled, belépve láthatsz ezer csodát, csak hagyd kinyílni kapuját. Kívánhatsz mesés kincseket, aranyból hegyet, völgyeket, gyémántban úszó fellegeket, s maragdból folyót, s tengereket. Kívánság tornyában úgy hiszel, hogy csodáthoz kell a képzelet. Tárd ki a szíved, hogy észrevedd, tengernyi kincset a föld ad neked. Akard a tücsök, muzsikát, virágos létek illatát, akard a napot, a szél szavát, szellőnek édes ámorát, akarj folyót, még patakot, nyisd ki a torony ablakot, akard a fény, az életet, nézd csak körül, s itt megleled. Zárhat a képzelet, kívánság hegyek kísértenek, lásd inkább azt, mit a föld kínál, lépj ki a torony kapuján. Nézd a mezőt, a kék eget, szikrázó fényben az életet, volt fényes ében üstökös, őszi reggelen búsködött, halld meg a tücsök muzsikát, érezd a réteg illatát, áradó napfény melegét, erdőkben zúgó szélhevét. Akarj folyót, vég patakot, kincseket, mit a föld adott, akard a fényt, az életet, nézd csak körül, s itt megleled.
Önök a Foggal és Örömmel című állatbarát műsort hallják a Civil Rádióban. Abban pedig a mai műsorban Sterk Laurával és Tóth Katinkával fogunk beszélgetni. Laura a kutya fizioterapeuta, Katinka pedig a SciDog Kutya Egyetem vezetője, és arról fogunk tehát beszélni, hogy mitől és hogyan tudunk még kényelmesebben, jobban együtt élni a kutyánkkal, együtt élni mi ketten, illetve hogy a társadalomban is. Ez az ismerettség és a mai meghívás az úgy kezdődött, hogy én elmentem sehova a Laurához, és onnan tudtam meg egyáltalán a SciDog Kutya Egyetem létezéséről. Laura, hogy lett belőled kutya fizioterapeuta? Ez valami egészen új, de komolyan.
Először is köszönöm szépen a meghívást. Hát ez egy hosszú út volt. Igazából más úton terveztem elindulni, csak azon az úton...
Már elindulni és ide érkezni? Vagy?
Igazából teljesen más volt a terv. Én sportdiplomata akartam lenni, és teljesen eldöntöttem már 10 évesen, hogy és még az egyetemet is elvégeztem, de akkor így realizáltam, hogy ez milyen dolgokkal járna, és azok nem tetszettek, és emiatt inkább az állatok felé húzott a szívem, mert nekem is volt akkor egy idős kutyusom, akinek tök jó lett volna, ha tudtam volna segíteni, mert akkor sajnos még nem volt divatos ez a kutya fizioterapeutaság, meg a terapeuták.
Szerintem most se divatos, bár egyre többen tudnak róla, de szerintem még ritka, hogy valaki el is megy egy ilyen. Miért van ennek létjogosultsága?
Én azt tapasztalom, hogy Budapesten egyre többen mennek, és egyre többen tudják, de igen, még mindig látok ilyen sokkolódó tekinteteket, amikor ez így elhangzik. Szerintem egyre jobban szeretik az emberek a kutyáikat, meg az házi állatokat, és egyre jobban nagyobb igény van arra, hogy ugye viselkedések, mint amit ugye beszéltünk is, megfeleljenek a kutyák, és ennek ugye része az is, hogy komfortos az életük, és hogy egészségfájdalommentesen tudjanak élni.
Igen, de hogy valóban az én gyerekkoromban az egyetlen állatorvosi rendelő az az István utcai állatorvosi egyetem volt, ahol a hörcsöktől kezdve a kutyán és a lovakon keresztül mindent úgy egy kalap alá vettek, és egy doktor volt, aki mindenhez is értett, a fog problémától kezdve a vastagbéreg anatig, már ha egyáltalán van ilyen, szóval, hogy most pedig specializálódnak az állatorvosokban, egzotikus állatokkal foglalkozó állatorvos, mindenféle is van, és a fizioterápia, kötöm az ebet a karóhoz, szóval, hogy ez egy új dolog. Hogy vált ez így ki, hogy a kutyáknak már pedig erre is szüksége van konkrétan?
Hát szerintem elment abba az irányba, hogy ugye egyre többen meg is műtik, ha van problémája az állatoknak, és akkor ugye a fizioterápia az mindenkinek a fejében ugye műtét után rehabilitációra való, és akkor most már így egyre több viselkedés terapeutával, meg egyéb szakemberrel együtt dolgozunk, és rájöttek a gazdik, hogy amúgy ezt meg is lehetne előzni, hogy műteni a kutyát, meg is lehet előzni az, hogy fájdalomban éljenek. És szerintem ez csak így, hogy... egyre nagyobb az igény, hogy kényelmesen élni a kutyával, és ezáltal egyre több mindenfelé nyitottak a gazdik, én ezt tapasztalom.
És hogy lesz az emberből kutyafizioterapeuta? Mit kell ahhoz csinálni, hogy az legyen? Azzá
hát ehhez van egy ilyen képzés, de én mindenkinek azt mondom, hogy a képzés az csak egy ilyen mikro első lépés, és utána egyre több továbbképzést kell végezni, amiket hát sajnálatos módon inkább külföldön elérhetőek, és én például nagyon sok külföldi országból jártam, hogy megtanuljam ezeket a különböző manuális technikákat.
És egy, mit tudom én, egy Yorkinál, egy apró termetű terriernél, mint amilyen mondjuk Samu, egy Bernáthegyin át mindenkinél minden ugyanott van, ugyanúgy kell hozzányúlni, aki ehhez ért, az mindenhez is ért, mindenkihez is ért, fiúk, lányok, szóval, hogy...
Igen, alapvetően az anatómiájuk ugyanaz. Igen. Én, igazából ez az embernek a kézméretétől függ, hogy melyik kutya mennyire kényelmes neki, mert nekem ugye kényelmesek a nagy testű kutyák is, de vannak az apró kezű kollégáim, akiknek meg a csiba van nagyon kellemesen kézre áll, de igen, abszolút teljesen ugyanaz, és igazából ugyanúgy működnek.
Talán nem is, azzal tisztában vagyok, hogy az anatómiájuk ugyanaz, de a hajlamosságuk, és akkor nyilván valamiféleképpen, mert hogy ezek a pici ezek a kis apró ölebek, hát mondjuk sem most ölebb, de hogy ezek a kutyák állítólag hajlamosak a térdizület, tehát a patella lazaságra, meg ne. Arra gondoltam, hogy tehát mindegy, hogy milyen fajta kutya, ami mindenre hajlamosítja a fajtája.
Nem, természetesen ebben ugye van különbség. Azt szoktam mondani így viccből nagyon leegyszerűsítve, hogy Magyarországon minden 10 kiló kutya, 10 kiló alatti kutya az patellaficamos, 10 kiló feletti meg csípődiszpláziás, ez persze egy nagyon buta egyszerű lebutítás ennek az egésznek, de általában azért így szokott lenni, hogy ugye a térproblémák kicsiknél, ez valószínűleg, vagy nem, ez biztos, hogy genetikai, csak ugye a kérdés az, hogy mitől alakult ez így, valószínűleg a szaporítás az nem tett jót a fajtáknak, és ugye a kis testű kutyákat azt nagy előszeretettel szaporítják, mert nagy igény van rájuk. De igen, alapvetően, és a csípődiszplázia szintén genetikai probléma, sajnos, mert ugye mondják még, az egy ilyen nagy mendemonda, hogy a keverék kutyák azok nagyon egészségesek, és semmi problémájuk, ugyanígy sajnos előjön ott is ezek az ízületi problémák, és az egyéb ortopédiai, esetleg belső szervi problémák, szóval most már nincs az, hogy egészségesebb a keverék, csak olcsóbb maximum, de nem egészségesebb.
Jó, egyébként, hogy ezt hogyan lehet megelőzni, hogyan érdemes hozzájuk nyúlni, meg a mindezt, a kérdések még maradtak, de folytassuk a beszélgetést úgy, hogy bevonjuk Katinkát is, mert hogy a ti kapcsolatotok az honnan, hogyan indult?
Hát igazából nekem is nagyon sok idős kutyám van, és eljött a pont, amikor egyrészt sok specialista állatorvos segítségét kellett igénybe vennem, és ott ajánlották, hogy ó, hát van Aszter Klaura, aki véletlenül nagyon közel is van hozzám, mint ahol én lakom, itt 10 percre vagyunk egymástól, és rettenetesen örültem, és hát láttam, hogy csoda az, ami történik a kutyáimmal, nekem főleg nagytestű kutyáim vannak.
De mi több? Hány?
Öt.
Te egy szaporító kutya, szaporító vagy?
Nem, nekem van egy közép-ázsiai juhászom és keverékmentett kutyáim, és hát most futnak, szaladnak a kezelések után, úgyhogy egyébként hát Laura nélkül szerintem már el kellett volna altatni párukat kegyelemből, mert annyira rossz állapotba kerültek már, és hát nyilván nem lehet a végtelenség gyógyszerezni. Úgyhogy abszolút egy ilyen fájdalomcsillapító hatása van ennek, és hát nyilván én kutyakiképzőként nagyon sok viselkedés problémás kutyával is találkozom, és rettenetesen gyakran, főleg agresszió problémák, de egyébként szeparációs stressz hátterében is találunk valamilyen egészségügyi okot, és ez nagyon-nagyon sokszor fájdalom, nagyon sokszor mozgásszervrendszeri eredetű fájdalom. Úgyhogy én nagyon szorgalmazom a gazdikat, hogy menjenek, ez nem egy ilyen, nem tudom én, úri-muri, hanem rettenetesen hasznos, egy jó fizioterapeut aranyat ér, és a kis kutyák nagyon hálásak érte.
Megerősítettek azt az információt? Úgy tudom, hogy régen ugye azt szokták volt mondani, hogy a kuvaszok, a magyar kuvasz az hajlamos a megőrülésre idősebb korban, és aztán a tudomány fejlődésével azt mutatták ki, hogy valójában nem a megőrülésre hajlamos a kuvasz, hanem a zöld hályogra. És hogy a magyar kuvaszoknak a, nem tudom miért, szóval, hogy ők a zöld hályogra voltak, vagy... azt nem tudom, hogy még mindig-e, de hogy ahol arra hajlamosak, és hogy ugye az nagy fájdalommal jár, és sok esetben ezeknek a kutyáknak, a kuvaszoknak az agressziója, az pontosan a fájdalomra volt visszavezethető, nem pedig a neurológiai elváltozások téről. Tudtok?
Én azt tapasztalom, hogy mindenféle kutyafajtánál a gazdik hajlamosak arra, hogy ne vegyék észre, hogyha bármi diszkomfortjuk, fájdalmuk van. Nyilván nehéz a helyzet, mert hogy hiába viszik akár állatorvoshoz, egy állatorvosi rendelőben sok kutya szorongani fog, és pont emiatt máshogy fog viselkedni. Nem könnyű az állatorvos dolga sem, hogy észrevegye, hogy valami fáj a kutyának. A gazdi felé meg általában nagyobb a bizalom, több mindent megenged. A gazdi azt látja, hogy a kutya szeret labdázni, jó az étvágya, mi baj lehet. És közben meg ordítani tudna a kutya a fájdalomtól, csak nyilván viszi a motiváció, hogy elkapja a labdát, sántulásig tudnak labdázni. Hát erről szerintem Laura majd szívesen szól pár edukatív szót. És egy szó mint száz, abszolút, tehát hogy nyilván, ahogy idősödnek, egyre több probléma jöhet elő, és általában jön is, de már fiatalkorban is simán előfordulhatnak olyan egészségügyi állapotok, amik viselkedésre is ki fognak hatni.
Uh-huh. Elkocsintottad, hogy kutyatréner vagy, tehát, hogy, és az, hogy lesz valakiből?
No, hát ez egy nagyon jó kérdés, mert nem egy szabályozott szakma, hogy finom legyek, tehát hogy gyakorlatilag, hogyha az én nagymamám holnap reggel úgy dönt, akkor ő onnantól kutyakiképző. És ez probléma is jelenleg, tehát hogy egy millió kutyaszakértő, vagy kutyakiképző országa vagyunk. Sok sikert a gazdiknak, hogy eldöntsék, hogy ki az, aki mögött van tényleges szakmai tudás, és ki az, aki mögött csak jó a marketing legfeljebb. Azért vannak most már olyan red flagek, amit kereshet egy gazdi a trénerénél, tehát hogyha valaki mindig azt mondja, hogy a kutya egy falka állat, és itt falka vezéri szerepre kell törni, akkor nyugodtan hagyja ott ezt a trénert, mert annyira nem képezte magát. De hát én remélem, hogy ez hamarosan változni fog, és kicsit jobban odafigyelünk. Én kutyaviselkedés kutatással is foglalkozom egyetemen. Én alapvetően biológus vagyok, és kognitív idegtudományt végeztem még emellett. Nagyon sokat kutattam kutyák viselkedését nagyon sokféle témában, de hát nyilván nekünk az a dolgunk, a szájdognak is azért szájdog a neve, mert hogy science-based, egy ilyen tudományos kutyázást próbálunk művelni, szóval hogy nagyon fontos, hogy up-to-date-ek maradjunk, és ha mondjuk szeparációs szorongás kapcsán kijön egy új kutatás, akkor én azt ismerjem, tudjam, aztán a gyakorlatba tudjam ültetni. Hát ezt kevesen csinálják így.
Egyébként, hogy az előbb mondtad is, hogy holnaptól akár a nagymamából is lehet kutyatréner, pont azt láttam az oldalatokon, hogy rengeteg oktatótok van, és úgy, ha ezt nem is mondod, akkor is felmerült bennem az, hogy mi kell ahhoz, hogy nálatok, vagy hogy duzzadt föl ilyen nagyra az oktatók száma. Nagyon fiatal is a csapat, az is szembetűtlött.
Igen. Alapvetően Én egy oktatóképzést is hirdetek, van ennek egy egyes, meg egy kettes szintje. Az egyes szinten igazából kutyaovizni, alapfokú tanfolyamot vinni tanulnak meg a jelentkezők úgy, hogy egyébként meg egy egyetemi szintű rettenetesen komplex elméleti tudást kapnak, és nagyon-nagyon sok gyakorlati megfigyelésen kell részt venniük. De nyilván itt nagyon vegyes a mezőny. Tehát van, aki már úgy érkezik, hogy egyébként ő 10 éve kutyázott, és simán be tudom már hamar vonni az oktatásba is, hogyha szeretne a csapatunkhoz csatlakozni. Van olyan, aki mondjuk specializálódik bizonyos területekre, sportokat oktat, és aztán van az oktatóképzés 2, ahol pedig már kifejezetten az a cél, hogy találjuk meg, hogy ő szeretne mondjuk speciálisan szeparációs szorongó kutyákkal, vagy agresszió problémás kutyákkal foglalkozni, esetleg kifejezetten ez a csoportos családi kutyázás mozgatja meg, és ő szeretne csak ilyen kis fán, vidám órákat tartani. Úgyhogy hát nagyon sokan jelentkeznek, hál' Istennek, én nagyon szeretem a csapatomat, én nagyon jó kis vidám közösség, és hát nagyon fontos, hogy mindenkiben meglegyen az a kellő szakmai alázat, hogy tudja, hogy mik az ő kompetencia határai.
Egyébként azt tetszik, mind a ketten nagyon fiatalok vagytok, akármióta is űzitek a kutyázást, ha ezt így lehet mondani, de hogy az nagyon tetszik, hogy ez egy olyan társadalmi réteg egyébként, azt nem tudom, hogy más országokban is, de hogy itt minden esetre a társadalomban kialakult egy olyan réteg, akik mondjuk nem, tehát ugye, ha valakinek kisgyereke van, akkor az óvi, meg a bölcsöde környékén, már úgy értem, hogy abban az időszakban is annak a környéknek megfelelően kialakulnak a baráti társaságok, meg összejárások, és hogy van most már egy ilyen igény is, hogy a kutyások együtt, tehát hogy az, aki elzárja magát bizonyos helyekről, meg tevékenységektől, mert van egy kutyája, kevésbé lehet színházba vinni, ugye, nem tudom, operába, de mondjuk lehet akkor találni olyan közösségeket, ahol a programok e köré alakulnak. Szóval ez mondjuk nagyon-nagyon tetszik, és hogy akkor most visszadobjuk a labdát Laurához, de hogy azt mondtuk, hogy ott folytattuk, vagy ott hagytuk abba, bocsánat, hogy vannak fajta jellemzők, ugye te két csoportra osztottad a 10 kiló alatt, meg után, vagy fölötti kutyákat, de hogy jellemzően mikor, miért érdemes hozzád fordulni, igen, hogy ne is legyen semmi baja, és hogy a kutyánk, és tök jó, hogy ez egy közös program egyébként a kutyámmal, akár kell, szüksége van rá, akár nem, ez tök jó, hogy ma fölkelünk, kocsiba ülünk és rohanunk a kutya fizioterapeutához, ahol a kutya élvezkedik, vele is masszírozzák, ugye?
Tehát, hogy... Igen, bár mondjuk ez több dologból is tud állni, ez attól is függ, hogy ugye ki mennyire gyakran jár, mert például van egy csomó betegünk, paciensünk, inkább úgy hívom, nem betegek, akik mondjuk ugye, amit ugye említettünk már, hogy patellafice, vagy csípődiszpláziás, vagy könyökdiszpláziája van a kutyusnak, és akkor mondjuk hetente jönnek el, mert mondjuk tegyük fel, hogy így sportra esetleg alkalmatlanabb a kutyus, és meg amúgy is nagyon jót tesz neki. És akkor ugye nálunk van hidroterápiás kád, ilyen vízatti futószalag, 2 is, és ugye folyamatosan dolgozunk párhuzamosan is. Manuálterápia, lézeres kezelés, mágnes terápia, szóval mindenféle eszközbe vetünk a fájdalomcsillapításra. És ugye itt van az, hogy ki az, aki hetente, két hetente jár, vagy esetleg x havonta a kontrollvizsgálatokra.
Mert egyébként, ha egy kutyának jó az étkezése, és jó a tehát, hogy sokat mozog, vagy eleget mozog, vagy jó terepen mozog, mert kérlek szépen mondd meg azt is, hogy itt mire kell figyelni, labdázás, meg hogy milyen terepen, meg hogyan. Szóval, hogy egy kutyának akkor is jót tesz, vagy szüksége van fizioterápiás foglalkozásokra?
Hát őszintén, igen. Igazából minden élőlénynek, mert az embereknek is elkezd fájni a hátuk, és akkor rohannak, és ezt mondjuk meg lehetne azzal előzni, hogy mondjuk x havonta elmegyünk magunktól, és nem pedig azt várjuk meg, hogy már annyira fáj a derekunk, hogy ki se tudjuk húzni magunkat. Pont most mesélte igazim, hogy hú, és akkor hívtam a terapeutámat, amikor már 4 kézlábról nem tudtam felállni, és akkor így látta a tekintetemen, hogy nem teljesen értem, miért jutottunk el addig, hogy ő ne tudjon ugye felállni 4 kézlábról. És az a baj a kutyák nem, mint amit a Katinka is említett, hogy ugye ők nem tudják jelezni. És ő akkor is el fog menni a labda után.
Tudni tudják, csak nem akarják valamiért, nem?
Igen, ez ősidőkre visszavezethető, hogy miért nem. Erre mindig azt szoktam mondani, hogy a lovak még rosszabbak, mert ugye ők növényevő préda állatok, ők annyira se fogják jelezni, mert amint gyengeséget jeleznek, el fogják fogni és meg fogják enni.
Igen.
És hogy a kutya ennyire nem vészes, de akkor is az ösztön viszi, és nem pedig az, hogy hú, most kicsit a derekamat, ha így lenyújtom, és kicsit balra fordulok, akkor sokkal jobb lesz, hanem nem, ő megy, mert a gazdi felkelt, gazdi visz sétálni, és hát de vannak ilyen általános dolgok, amiket látni lehet, hogyha ugye bólogat a kutya, akkor mensőre sántít, hogyha ugye rövidebben lép a hátsóval valamelyikkel, akkor látjuk, hogy hátsó lábra sántít.
Szögdéccsel.
Szögdéccsel, az ugye tipikus patellaficam tünet, vagy ugye mondjuk aránytanul, vagy nagyon sokat nyújtózkodik, vagy egyáltalán nem akar nyújtózkodni, vagy nem akarja megrázni magát, és akkor vannak ilyen kis apró tünetek, hogy ami már jelezhet egy-egy diszkomfort, meg fájdalmat a kutyus testén.
Meg amit én még itt bedobnék, hogy ami szerintem könnyebben észrevehető a laikus gazdinak is, hogyha valamilyen viselkedéses változás áll be. Tehát akár csak abban, hogy milyen pózban, hol szeret feküdni a kutya, akár abban, hogy mondjuk ő eddig szeretett, nem tudom, úszni, vagy fölmenni az ápalánkra, mindig, és akkor hoppá, most valamiért nem, most miért nem. Nagyon sokszor azt hiszik a gazdik, hogy mondjuk azért nem ül, vagy nem fekszik le a kutya, amikor kérik tőle, mert hogy csak azért sem.
Szófogadatlan.
Igen, szófogadatlan. Szinte mindig kiderül, hogy valami turpisságot még van. Nyilván van az, hogy nem tanította meg proper módon a gazdi, és egyszerűen az adott környezetben nem tudja a kutya, hogy mit várnak tőle, de egyébként, ha már a kutya ismert egy vezényszót mondjuk, és hirtelen azt úgy nem úgy csinálgatja, akkor legyen gyanús, hogy érdemes ránézni, hogy ott valami belül megváltozott.
Uh-huh. Vagy hát ugye pont tanfolyamon voltunk a szájdogon, és ott láttunk egy kutyust, aki az elejétől kezdve nem volt hajlandó leülni, és biztos, hogy fizikai fájdalom áll a háttérben, mert mi másért ne akarná egy kutya, aki imádja a gazdáját, lelkesedik érte, juti falatért, miért ne ülne le?
Aha.
Szóval itt merülnek fel a kérdések, hogy ilyenkor megéri-e fizikailag leerőszakolni ugye a kutyát, ez természetesen itt nem történt meg ebben az iskolában, de sajnos van hely, ahol igen. Uh-huh. Vagy ugye utána kéne járni rendesen. És az a baj, hogy itt nehéz kérdés, hogy milyen szakemberekhez megy el az ember, és ki mennyire ért hozzá.
Szerintem ez egy nagyon fontos, tehát hogy mondjuk itt elérkeztünk ennek a mai adásnak az egyik felkiáltó jeléhez, tehát hogy itt tenném meg, hogy ha valamiért a kutya viselkedése megváltozik, illetve ha valamiért nem hajlandó azt tenni, amit várunk tőle, annak nem szófogadatlanság, sok esetben nem szófogadatlanság a háttere, hanem esetleg valami egészségügyi panasz. Egyébként csak, hogy lezárjuk azt, hol, hogyan, milyen mozgás tesz jót a kutyának, és mi az, ami nem. És akár a labdázástól kezdve, akár a palánkhoz, vagy hát ilyen ugratás, szóval tényleg milyen terepen jó a kutyának, úszás, vagy a levegőben, vagy nem tudom, tehát, hogy mi az, ami jó neki.
Én azt szoktam mondani, hogy minden, ami természetes, az jó. Uh-huh. De itt feljön az, hogy de hát természetes, hogy fut, mondom, értem, csak nem 90-szer a labda után. És ugye ott már vannak ezek a hirtelen fordulások, szóval a labda után futni az nem természetes. De az, hogy az erdőbe engedem, és ott játszik más kutyákkal, és élvezi, nem azt mondom, hogy az nem azt jelenti, hogy fél év múlva érzékeny lesz a teste, amikor hozzányúlok, vagy közvetlen utána, mert akkor is tud ugye úgy mozogni az ember is, hogy megsérüljön, de a természetes mozgások nem annyira ártalmasok, de mondjuk egy labdázás, és az úsztatás is tök jó, de addig, ameddig a kutya élvezi, és nem pedig ott is, hogyha behozzuk azt, hogy valami után ússzon és bedobáljuk, akkor persze, hogy a kutya bénulásig, mert volt ilyen esetem, bénulásig úszott, mert a gazdi bent volt, és a gazdi dobálta neki a labdát, vagy a dummit, vagy teljesen mindegy. És akkor ezek a mozgások amúgy tök jó, meg lehet felfele menni, meg lefele, de ami természetellenes, az a lépcső. Mondjuk, ha valaki a negyediken lakik, és felleviszi minden nap a kutya a testét, ugye nem az ölében, az természetesen nem lesz egészséges a kutyának, de itt is szoktam kérni, hogy de van az a helyzet, amihol nem lehet megoldani, akkor legalább figyeljen, hogy a kutya ne rohanjon. Uh-huh. Mert ha rohan, elcsúszik, mindig beüti magát, észrevehetetlenül is akár, az mindenképpen rosszat fog tenni.
Mondjuk a lépcsőzésnél a felfele menet épp olyan rossz, mint a lefele? Mert
hát lefele az még rosszabb, meg akkor még jobban szoktak rohanni, de van az a akár ilyen ízületi elváltozás, amikor ugye nagyon rosszat tesz a felfele lépcső is. Sajnos amúgy pont a csípődiszplázia, vagy egy-egy gerinc probléma az ilyen lehet. De amúgy, ha ezt észrelteszi a kutya is lassan, akkor amúgy nem feltétlen a legrosszabb dolog.
Ágyra felle?
Hát igen, ez egy gyenge pont, hát ez a kanapé ágy. Mindig azt kérem, hogy legalább akkor próbáljunk meg rámpa, vagy ilyen kis lépcsőt odarakni, vagy hogyha nagyon az se, de akkor legalább egy szőnyeg legyen, hogy ne az, hogy a csúszós padlóra ráugorjon a kiskutya. És akkor mindig mondják, hogy de nem magas a kanapé, csak ekkora, és mondom, értem, de nézd meg a kutyád mekkora.